Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, Fintech világa, Szuppán Márton a PIK alapítója itt a stúdióban, és Gerog Bendarzsevszki van még itt, aki elsőként most először csatlakozik hozzánk, és szintén PIK-es sapkában ül most nálunk. A Fintech szektor jelene és jövője, értéke és értékelés, ezt ilyen szépen összeszedtem. Ez így ez lehet így?
Ez egy remek cím.
Mi van itt a fókuszban?
Foglalkoztunk az elmúlt időben ezzel a témával, egyébként talán többször is volt, hogy egész adásszentel rá, hogy volt, hogy csak visszautaltunk, vagy egy-egy elemét néztük meg.
Volt, hogy a tőzsdén lévő fintekek voltak,
a magánkézben. A Peak Fintech Indexből hoztam több izgalmas példát az elmúlt időben. Ugye elkezdett mozogni a piac több irányba. Az elmúlt másfél évvel is nagyon mozgott, de lefelé. Hoztam egy pár héttel ezelőtt ugye ilyet, hogy az átlagos értékeltség a tőzsdén kívüli cégeknél negyede alá csökkent, és még talán így is egy picit túlárazott. És ez a trend egyébként látszik. Egy ilyen izgalmas széthúzás látszik most, hogy a tőzsdén kívüli, tehát még a kockázati tőkefázisban levő cégek értéke az megy lefelé tovább.
A spirál, igen.
A tőzsdén jegyzettek pedig...
Mint hogyha lenne egy határvonal.
Egy határ, és úgy nézelődnek fölfelé. Azt nem mondom, van, akinek fölrobbant az árfolyama, tehát egy Nubankon lehetett duplázni az elmúlt hónapokban, aki szemfüles volt, és figyeli ezt a fiát, aztán meg ez sikerült is. 4 dollár körülről benézett most valamelyik nap 8 dollár fölé is egy Nubank, a brazil piacnak és Warren Buffettnek az üdvöskéje. Van olyan cég, aki AI-jal megspékelt hitelezési platformot ad, az ő árfolyama is felrobbant, de mondjuk egy PayPal-nak az árfolyama azért nem nagyon remekel az elmúlt időben. Szóval a tőzsdén jegyzett cégek, a Peak Fintech Indexnek a tagjai, ezek jellemzően nézelődnek fölfelé, próbálkoznak, viszont a tőzsdén kívüliek azok meg folyamatos önleértékelésen esnek át, a korábbi befektetőik értékelik le a részesedésüket a saját könyveikben, komoly elbocsátásokról van szó, meg híradás rendszeresen, úgyhogy nem egyértelmű, hogy mi történik.
Na, akkor színezzük ezt még, Georgal, ezt a képet. Jó, hogy a te olvasod, a te értelmezésed. Hol van a határvonal? Mi változtatja meg? Mi ez a belső leértékelés? Azt volt egy nagyon kedves mondatod, azt hiszem a cikkben, hogy még neked és volt, ami homályos ebben az egészben.
Így van. Hát az utóbbi hónapokban, mint ahogy említettük, több nagy privát fintech cégnek a részvényeit is leértékelték a befektetők. Például itt említhetjük a Revolutot, amelynek több mint 40%-kal csökkent az értéke, legalábbis két nagy befektetője szerint, illetve az Atombanknak is például. De itt beszélhetünk például arról is, hogy cégek a saját belső értéküket is csökkentik. Felmerülhet a kérdés, hogy ez miért...
Kinek jó ez, meg miért jó ez? Ha?
Igen, igen, és hát ennek több oka is lehet. Például a checkout.com esetében, amelynek egyébként közel 77%-kal csökkent az értéke 2022-höz képest, ők gyakorlatilag arra hivatkozva csökkentették a belső értékelésüket, hogy ők a munkavállalóiknak fizetés vagy bónuszként részvényeket adnak, és ezáltal ők olcsóbban magasabb részesedést tudnak kínálni az alkalmazottaiknak, ezzel is ösztönözve őket a jobb munkavégzésre.
Ez ügyes, hát mondjuk ez így befelé, ez jól hangzik, igen, igen. Kérdés, ez kifelé a piac, ez mit mond? Elhiszi, vagy tud ehhez igazodni?
Igen, hát gyakran viszont az is szerepet vállal ebben, hogy a cégek készülnek egy újabb tőkebevonási körre, és az utóbbi pár évben azért elszálltak a cégértékek, nagyon ambiciózus cégértékeket adtak a befektetők, és most a jelenlegi helyzetben nehéz így új tőkét bevonzani, és vállalatoknak szükségük van rá, úgyhogy egy reálisabb képet próbálnak felmutatni a befektetőknek.
Most ez mikor sarkosan fogalmaz, akkor azt mondja, hogy kipukkad a lufi, nem?
Hát olyasmi.
Vagy legalábbis leengedünk belőle.
De jócskán, tehát itt azért 40-50%-os leengedések látszanak. Nagyon érdekes hogy tényleg akár egy Revolutnál is láttuk ugye ezt a 33 milliárd dolláros cégértéket, és ezt húzták vissza a korábbi befektetők a saját könyveikben szereplő részvénycsomag leértékelésével, ilyen 40% körülivel, ami azért egy érdekes trend, és ez ott tud nagyon nehéz lenni, hogyha Revolutnak esetleg szüksége lesz, vagy bármelyik másiknak esetleg szüksége lesz pénzre, akkor nagyon nehéz lesz úgy tárgyalni, hogy a cégérték növekedést érjenek el a legutóbbi forduló és az új forduló között úgy, hogy valaki közben ennél alacsonyabb értékeltségre tagsálja a saját csomagját, ami nyilván hozhat egy ilyen bizalom megingást az egész fintech szektorban, ami meg nem jó. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően, mondok, egy ideje konszolidáció kell, hogy jöjjön, mert nagyon sok fintech cég van, és konszolidációs hullám egyébként meg még nem sodort végig ezen a piacon. Itt látunk egy ilyet, hogy a BCG-s tavalyi kutatásból derül az ki, hogy 450 vizsgált neobankból összesen 5% az, aki nyereséggel tud működni. Tehát azt is tudjuk mondani, vagy azt is mondhatjuk, hogy arra a maradék 95%-ra úgy olyan formában, nyilván az erős kijelentés, sarkos, de arra a maradék 95%-ra ebben a formátumban, ahogy most működik, nincsen szükség. Nyilván az ügyfeleknek lehet, hogy jó szolgáltatás.
Az ingyenebéd az jó volt az ügyfeleknek.
Az ingyenebéd az jó az ügyfeleknek, de az is
lehet, hogy nagyon szép. Ezt finanszírozza, és mondjuk ez a cash is king, ez már két hete is előkerült. Hogy
így van.
Most mindenki rövid táv, az a világ most nem olyan mosolygós, nem olyan rózsaszín, mint volt, nem tudom, 4 éve vagy 5 éve. Hát kevésbé táplálok én most újabb és újabb fintech cégeket, meg mindenki óvatosabb.
Így van, én szerintem sokkal inkább azt fogjuk látni, hogy azok a cégek fognak tudni, azok a fintechek, vagy akár neobankok fognak tudni bevonni pénzt, friss tőkét, akik nyereséggel működnek, és adott esetben ők úgy fognak piacot szerezni, hogy abban a maradék 95%-ból fognak szemezgetni és felvásárolgatni. Akár olyan szempontból, hogyha egy kicsit más típusú ügyfélkörrel rendelkeznek, más típusú szolgáltatással, jó csapattal rendelkeznek, vagy más földrajzi területen vannak ott, azok mind-mind nagyon jó akvizíciós célpontok lehetnek. Én továbbra is várom a konszolidációs hullámot a fintech piacon, mert nem normális az, hogy egy több száz cégből álló portfóliónak mindösszesen az 5%-át. Most darabra is ez azt jelenti, hogy 20 pár cég az, aki 20 pár neobank az, aki nyereséggel tud működni. Hát ez nagyon, nagyon kevés.
Nem lehet, hogy a befektetők eddig elkápráztatódtak attól, hogyha valaki felmutatott 1 millió, 5 millió, 10 millió ügyfelet. És most pedig az lehet érdekes, vagy ti ezt mondjátok, kutatásra is hivatkozik, az 5%, aki nyereséges, az fogja a befektetőt bizalmát bírni. És most nem lesz annyira lényeges az, hogy most 20 millió, vagy 8 millió ügyfél.
De az szerintem az nagyon lényeges, hogy mennyi ügyfél van, mert alapvetően pénzt csinálni nagy mennyiségű ügyfélen lehet.
De látod, egy csomónak nem sikert nagy mennyiségű.
De nem értek el, így van, nem értek el oda, hogyha...
Ő nem értek el oda.
Így van, de valószínűleg az 5% az nem alacsony ügyfélszámmal rendelkező fizetős szolgáltatást ad. Ez egy ilyen verseny az idővel igazából, meg picit egymással, meg a piaccal, de leginkább az idővel, hogy
elérje azt az érettségi
el
fokot.
El tudja elérni azt az érettségi fokot, hogy sok ügyfele van, és olyan termék. Így van. És hogyha az 5% már feltételezhetjük, hogy elérte ezt, akkor neki nagyon megéri nagy ügyfélszámú, nem nyereséges versenytársat megvásárolni, mert gyakorlatilag összemörzsöli az ügyfélkört, meg a szolgáltatási kört, és már ott van az a termékpaletta, amiért fizetnek. Persze az kérdés, hogy a nem nyereséges megvásárolt, vagy akvirált cégnek, vagy cégeknek az ügyfélköre hajlandó lesz fizetni, tehát ez is, ebben is van kockázat, de biztosan kisebb a befektetői kockázat, de annak, hogy egy olyan cégnek adok pénzt, aki már nyereséges, arra, hogy a nem nyereséges azonos profilú versenytársát megvegye és átalakítsa, mint annak adni pénzt, aki még soha nem volt nyereséges.
Szerintem hozzátenném azt is, hogy itt főleg azoknál a fintecheknél, akik pénzügyi szolgáltatásokat is nyújtanak, nagyon fontos az, hogy mikor kapnak pénzügyi vagy banki licenszeket. Tehát például a Revolutnál is láthatjuk, hogy továbbra is nehéz nekik Angliában megszerezni ezt a banki licencet, ugye Európában már van, és tulajdonképpen amióta megszerezték Európában a banki licencet, azóta tudnak nyereségesen működni.
Igen, ez itt egy nagyon izgalmas kérdés. Alapvetően két irányból látjuk a profitnak az érkezését a neobankoknál, vagy akár egyébként más típusú fintekeknél is. Az egyik az a szuper logika, amikor elkezdenek mindenfélét kínálni az applikációban, amikor az ingyenes átutalás és kártyatermék mellett elkezdenek kriptót, biztosítást, utazást, stb. Kínálni. Ehhez önmagában még nem kellene banki licenc. Viszont a másik, mint a Georg is hangsúlyoz, az abszolút megjelent, és én azt gondolom, hogy ennek az 5% nyereséges cégnek biztos, hogy 90%+-ának van banki licensze. Visszatértek az alap leckéhez, és elkezdtek hitelezni. És a kamatmarzson tudnak nyereséget elérni.
Ezt mindig mondtad, hogy az utolsó, ez mondta, hogy kis madár, amikor már repülni tud, akkor van nagyobb biztonságban a fészekben, amikor már hitelezni tud, az véd, és az már tápanyagot ad.
Így van, és gyakorlatilag itt visszakerülünk oda, amit egy 5-10 évvel ezelőtt még nem láttunk ennyire egyértelműen, de most teljesen egyértelművé vált a kép, hogy valójában ugyanabból tudják, igenis harabdálják ezek a nyereséges neobankok az inkumbens pénzügyi szektornak a piacát, meg az ügyfélkörét, mert a nap végén nem kiegészítő szolgáltatást nyújtanak, annak álcázott szolgáltatással indultak, hogy magukhoz gyűjtsék az ügyfelet, de a nap végén elértünk, hogy ugyanúgy hitelt adnak, mint ugyanazt csinálják, mint amit bármelyik pénzt.
Igen, de közül meg nehezebb lesz hitelt adni, mert sok rosszabb ügyfél lesz, mert nincs pénz az embereknek, nincs annyi pénz az embereknek, ugyanakkor meg sokan hitelhez fognak folyamodni. Tehát egy nagyon izgalmas piac lesz ez.
Nagyon, hát egy ilyen zavaros banhalászás lesz ez a következő 2-3 év, az biztos.
Georg, hozta egy csomó felvásárlást is, ugye, és ezek esetleg már igazolják a Marcinak a felvetését? Tehát láttam, a Robin Hood is benne van.
Azt gondolom, hogy igen, ezek a nagy fintech cégek, több unicorn is van itt, elkezdtek versenytársak között is körbenézni. Például, hát igen, ahogy említetted, a Robin Hood, aki most éppen 95 millió dollárért vásárolnak fel egy hitelkártya platformot, az X1-et. Emellett Stripe is egy még nem ismert összegért egy mérnöki analitikai szoftvercéget, tehát ők még szélesebb körben is nézelődnek. Illetve a Visa is 1 milliárd dollárért vásárolt fel egy brazil felhő alapú pénzügyi szolgáltatót, a Pizmót, és itt egyébként pont látszik az, hogy a tőke befektetések, gyakorlatilag a tőke nagyon
befagyott.
Igen. Brazíliában 82%-kal estek vissza a tőkebevonások az előző év ugyanezen időszakához képest.
PayPal
pedig értesülések szerint befektetői nyomásra el fogja adni az egyik nemzetközi fizetési üzletágát, a Xumot. PayPal-nek egyébként egy tőzsdén kereskedett cég, és az értékük a 21-es csúcsok óta közel 80%-kal zuhant, úgyhogy nem véletlen.
A Xum ugye egy BNPL platform.
Arról beszéltünk is néhány héttel ezelőtt, hónappal ezelőtt.
Igen, hogy ő is belép, és egyébként másnál is, más BNPL szolgáltató is láttunk ilyet, hogy összecsomagolva elkezdte értékesíteni a portfólióját, ami meg megint egyébként azt jelzi, hogy ezek a fintech cégek teljesen építik és belekerültek a klasszikus, az igazi klasszikus pénzügyi ökoszisztémába, ahol hiteleket termékesítenek, hitel portfóliót termékesítenek, adnak el. Tehát igazából tényleg az látszik, ez nem baj, meg nem probléma, de abszolút az látszik, hogy ugyanaz a recept, mint ami itt volt, vagy ami a recept évtizedek, vagy évszázadok óta akár. A hitelezés az, ami visz minden, csak annyi történt, hogy egy ügyfélcentrikusabb és egy teljesen más hozzáállással. Kicsit, mint hogy múlt héten a web 1.0, 2.0, 3.0 témát megnéztük.
Hitelezés 1.0, 2.0.
Vagy pénzügyi szolgáltatásoknak.
Velencei Kalmár óta sok
minden. Így van. Szokták is mondani egyébként, hogy a fintek az a pénzügyi piacnak a 4.0-es verziója. Ugyanaz a logika, hogy kicsit amikor a klasszikus bankok 15-20 évvel ezelőtt elkezdtek online platformokat kínálni, akkor álltunk át egy következő szintre, de ott nem nagyon történt más, mint szerint a piaci folyamatokat leképezték. Hogyha most belegondolsz, akkor egy normál banki applikáció az nem úgy indul, hogy letöltöd, beregisztrálsz és szétnézel, hanem elmész a bankfiókba, megnyitod a bankszámládat, és akkor a bankszámlához kaphatsz egy online felületet. Ugye ezt fordítottam ki teljesen önmagával a fintech szektor, és mondta azt, hogy jó, hát én adok egy appot, az a fiók, gyere be, nézd körbe, és aztán válasz ki, hogy mi kell neked. És ebben vagyunk egyébként már mondjuk egy BNPL-lel, vagy egy beágyazott biztosítással még egyel előrébb. Én azt mondom, hogy ezeket applikációt se kell letölteni semmi. Én, amikor te csinálsz valamit, veszel egy farmer nadrágot, ott akarsz hitelt. Nem fogsz elmenni egy bankfiókba, hogy kell nekem hitel, aztán ha megkaptam, akkor kitalálom majd, hogy mire.
Visszamegyek a farmerért.
Hanem erről szól az embedded finance, ami gyakorlatilag a pénzügyi szektornak meg megint majd egy következő szintjét fogja elhozni, az élethelyzet menedzsmentet, ahogy itt talán az egyik első adásban is ezt megfogalmaztuk, hogy mit is csinál a fintech szektor.
Jó, szóval viharos tenger, de az öböl vize az csendes lesz, ugye, és fényes jövő vár a szektorra, ugye? Nagyjából ezt a megállapítást tettétek mind a ketten külön-külön.
Igen, hát már korábbi adásban szó esett erről a BCG tanulmányról, amire most is hivatkoztunk, ami gyakorlatilag fényes jövőt
prognosztizál a szektornak.
Igen, igen, és hát itt nagy szerepe van a fintecheknek abban, hogy pénzügyi hozzáférhetőséget megteremtsék világszinten, ugyanis hát több milliárd felnőtt ember van, akiknek nincsen hozzáférésük banki szolgáltatásokhoz gyakorlatilag.
Vagy van, de csak az alapokat veszik igénybe. Ugye erről beszélgettünk.
Így van, az unbanked és az underbanked közötti eltérések, és ezzel kapcsolatos iszonyatos méretű számok.
És hát erre jó például a PhonePe egy indiai szuperapp, amely egész évben tőkebevonási köröket zár le. Már ebben az évben több mint 800 millió eurót gyűjtöttek össze. És hát Indiában szintén nagyon jellemző az underbanked és az unbanked populáció, és hát ugyanúgy a DME Finance is szintén óriási köröket zárt ebben az évben, ez egy KKV hitelező platform szintén Indiában, úgyhogy a befektetők továbbra is bíznak abban, hogy a fintech ezt a potenciáját be tudja érni.
Nagyon szépen köszönöm, Georg Bendazsevszki, Szuppán Márton, PIK, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.